Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, akitől várjuk is a mi segítségünket, Isten tiszteletünk megáldását. Övé legyen a dicsőség, most és örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén szeretném mindazokat megnyugtatni, akik az elmúlt héten nem voltak itt közöttünk, vagy esetleg már elfelejtették, amit hirdettem, nem katonai hatalom átvétel zajlik a Békásmegyeri közösségben, gyülekezetben, hanem ezen a vasárnapon a protestáns tábori lelkészi szolgálattevői és egy katona család a vendégünk, keresztelő lesz ebben a családban, nagy szeretettel köszöntjük őket is, valamint Jákob János dandártábornok tábori püspökurat és Mészáros László ezredes testvérünket, alezredes, bocsánat, ez katonáknál nem nagy baj, hogyha egyet hozzárakok, mert el nem kerülheti végzetét. Tábori esperes testvérünket, Isten áldását kérjük az ő szolgálataikra. Most a 42. Zsoltárunk első versét énekeljük, 42. Zsoltárunk első verse, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Testvérek, hallgassuk meg hitvallásunk tanítását. A Heidelbergi KT soron következő 15. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Vaksai Szabó Kristóf presbiter testvérünk olvassa közöttünk.
15. úrnapja. Mit értesz az alatt, hogy szenvedett? Azt, hogy ő földi életének egész ideje alatt, különösen pedig annak végén, Istennek az egész emberi nemzetség bűne ellen való haragját testében, lelkében elhordozta. És pedig azért, hogy e szenvedésével, mint egyetlen egy engesztelő áldozattal, ami testünket és lelkünket az örök kárhozattól megszabadítsa, és számunkra Isten kegyelmét, a megigazulást és az örök életet megszerezze. Miért szenvedett Jézus a Poncius Pilátus bírósága alatt? Azért, hogy a polgári bíró által ártatlanul ítéltessék el, és így módon szabadítson meg minket Istennek szigorú ítéletétől, amely reánk szállana. Nagyobb dolog-e az, hogy Jézus keresztre feszítetett, mintha más nemű halállal halt volna meg? Nagyobb, mert ebből vagyok bizonyos afelől, hogy ő azt az átkot, amelynek súlya rajtam volt, magára vette. A kereszthalált ugyanis Isten megátkozta.
Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, aki a mennyekben vagy, de tudod, mi zajlik itt a földön, a mi életünkbe, ismersz bennünket, tudod a mi dolgainkat, örömeinket, bánatainkat, mosolyunkat és könnyeinket egyaránt. Áldunk és magasztalunk téged azért, mert te gondot viselsz rólunk. És noha sokszor nem úgy és nem olyan formában, ahogy mi azt jónak véljük és gondoljuk, de egészen biztos, hogy a tieid életét óvod, míg célba nem érkeznek te hozzád. Köszönjük, hogy ezeken az alkalmakon, a te napodon eljöhetünk, megállhatunk a te színed előtt, és megnyílhat a mi szívünk mindannak befogadására, amivel táplálni akarod a mi szívünket és lelkünket. Így szeretnénk ma is meglátni téged, aki a világ ura vagy, aki a mi életünknek is urává akarsz lenni. Szeretnénk látni dicsőségedet, hatalmadat, és a te világosságodban szeretnénk örvendezni. Köszönjük, hogy megsegítettél, és ide vezettél bennünket, közelről és távolról egyaránt. De hadd kérjünk most téged azokért, akik nem lehetnek itt közöttünk, de szívükben, lelkükben itt vannak, mert máskor is itt szoktak lenni. Kérünk azokért, akiket megpróbáltál, szomorúsággal látogattál meg, akik kórházban vannak, testileg gyengék és elesettek. Kérünk téged arra, hogy könyörüljél meg rajtuk, és hallgass meg az ő kéréseiket ebben az órában is, a hozzád kiáltanak. És adjad, hogy találkozásuk lehessen te veled, életnek urával, dicsőség királyával. Áldj meg bennünket, légy és maradj közöttünk. Amen. Kedves testvéreink, a 329. dicséretünket énekeljük most, keresztelési szertartásunkra készülődve. A 329. dicséretünknek a második versét, amely így kezdődik: nem éltem még e föld színén, de értem megszülettél.
Szeretettel köszöntünk benneteket, kedves szülők és keresztszülők, itt az Isten szent hajlékában, hogy áldást kérjük gyermeketekre, elhoztátok őt, hogy a keresztség sákramentuma által befogadtassék Isten szövetségébe és az Anya szent egyházba. Háladással veletek együtt köszönjük meg az ő életét, hogy épségben életre segítette és megőrizte az édesanyja életét. Kedves szülők, kedves keresztszülők, az Urunk Jézus, a feltámadott Krisztus, mielőtt átment az ő mennyei dicsőségébe, ezekkel a szavakkal küldte el az ő tanítványait az evangélium hirdetésére, és hatalmazta fel őket a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Hadd olvassak a szereztetési ige után még egy ige verset ide, ez pedig így szól a Lukács evangélium 13. fejezetének 29. verséből, akkor eljönnek napkeletről és naplogattól, északról és délről, és asztalához telepednek az Isten országában. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves szülő, kedves keresztszülő, kedves gyülekezet, amikor a legkisebb lányunk, Hanna lányunk óvodás korú lett, az egyik legnagyobb aggodalma az volt, hogy vajon majd az oviban mi lesz a jele. Komoly kérdés ez minden kisgyermekes családban, azt gondolom. Mi is aggódva figyeltük az ő aggodalmát. Aztán a beiratkozás napján a munkából hazaérkezve, ő már az ajtóban elén futott, és csillogó szemekkel újságolta. Képzeld, apa, napocska lett a jelem. Átmelegítette a szívemet a hír, hiszen rá jellemzőbbet nem is nagyon kaphatott volna, ami energiával tele, örvendező, vidám lényével mindent beragyogó kicsi kislányunk. Igen, úgy gondolom, hogy fontos dolgok számunkra a jelek, hiszen azonosulunk velük, kifejeznek bennünket, egyrészt talán megkülönböztetnek, amikor azt mondjuk, hogy ez az én jelem, de pontosan kifejezhetik ezek az, a mi összetartozásunkat is, amikor azt mondjuk, hogy ez a mi jelünk, egységesít bennünket. Címerek, zászlók, kitűzők, különbözőféle emblémák mindannyiunk életében játszanak több-kevesebb szerepet. Mi reformátusok is előszeretettel hordjuk kabát hajtókánkon a csillagot, vagy a halacskát, vagy éppen a keresztet. Azt a keresztet, amelyet értünk vállalt az Isten fia, hogy megmentse és megszabadítsa ezt a bűnbe esett, nyomorult világot önmagától, Isten nélküli állapotából, az örök haláltól. Nagyon jól tudjuk, 2 héttel ezelőtt a húsvéti ünnepkörben erről a csodáról, átélt kegyelemről hirdetetett az evangélium mindenütt. A bűneivel kereszt alá álló és a bűnbocsánatot nyerő ember, aki Jézus Krisztust megváltójának szólítja, az megértette, hogy mennyire szereti Isten ezt a világot ma is, ezért bátorít kicsinyeket és nagyokat, napkeletről és napnyugatról, délről és északról az ő szövetségébe, az ő asztalához, hogy megelégítse őket, hogy az ő gazdagságából megajándékozhassa őket. Valahányszor kiszolgáltatjuk a keresztség sákramentumát, az a külső jel, az a kis fejre hulló viscsepp, néhány viscsepp azt jelképezik, hogy ahogyan a tisztálkodásnál a víz, a tiszta víz lemossa a test tisztátalanságát, hogy Jézus Krisztus kereszten kihullott drága vére lelkiképpen tisztává tesz bennünket, ami mennyei atyánk az Isten színe előtt, és az ő szövetségeinek a tagjává válunk, az Isten országa gyarapodik a mi szívünkben, a mi lelkünkben, ha megmaradunk ebben a szövetségben, amit ilyenkor megkötünk. Akinek Isten az Úr, az ő hűségében maradva él, és elmondhatja a zsoltárossal együtt örvendező szívvel, jóságod és kegyelmet követnek életem minden napján. És azt gondolom, ez az a csoda, ami a legnagyobb csoda minden ember számára, hogy jóságod és kegyelmet követnek életem minden napján. Kedves kereszteltető család, ma azért jöttetek ide, e hajlékba, hogy ezt a gyönyörű kisgyermeket megkereszteljük, és örömmel teszünk eleget ennek a kérésnek. A keresztség jelével a homlokán egy láthatatlan folyamat indul el az ő kis életében. Isten szövetségeseként az ő asztalához, az ő háza népéhez tartozik ezután, és éppen ezért a szülői feladat nehézsége, nemes kihívása úgy nevelni ezt a kislányt, ezt a kicsiny kis életet, hogy erről az Úr asztaláról táplálkozhasson, az Isten családjába lehessen minden napon. Éppen ezért kérlek is benneteket, hogy tegyétek lehetővé majd számára, hogy megismerje az ő életet ajándékozó teremtőjét, találkozása lehessen az élő és feltámadott Jézus Krisztussal, és segítsétek a szövetséghez való hűségben maradása. Abban a világban, amelyben bizony minden rosszasága ellenére napkelettől és napnyugaton, északon és délen az Isten jelét, a keresztség, a szövetség jelét hódozva magunkon, az örökkévaló mennyei ország polgáraiként élhetünk. Isten adjon nektek ehhez elég erőt, bölcsességet, hitet és reménységet. Adja Isten, hogy így lehessen. Amen. Most pedig arra kérem a gyülekezetet, hogy valljuk meg a családdal együtt a mi hitünket, elmondván közösen a keresztény hitvallásunkat. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, kedves keresztszülő, kedves kereszteltető család, hitetek megvallása után, Isten és a gyülekezet színe előtt kérlek benneteket, jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Az első kérdés így hangzik, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségében a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék. Ha így van, felejétek, akarjuk. Isten áldja meg ezt a szent elhatározásotokat. Másodjára pedig azt kérdezem tőletek, ígéritek-e és fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vezetett hitéről a gyülekezet színe előtt. Ha így van, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon testi, lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig mindnyájan csendesedjünk el, hajtsuk meg szívünket, lelkünket, ami mennyei Atyánk előtt egy imádságra. Drága szerető mennyei édesatyánk, az örvendező családdal és a gyülekezettel együtt adunk hálát neked, azért a megtartó kegyelemért, amellyel vigyáztad az édesanya életét a hosszú, aggódó várakozás, majd a szülés idején, és utána magukhoz ölelhették férjével együtt elsőszülött gyermeküket, mint a te drága ajándékodat. Álmélkodva és alázattal állunk egy titok és egy megmagyarázhatatlan csoda fölött. Hiszen egy kisgyermek szülőkre irányuló tekintetében önmagukat, a te szeretetedet és jóságodat láthatják minden napon. Könyörületed jeleként átélhetik az édesanyává és édesapává változás megmagyarázhatatlan, különös átformáló varázsát. Arra kérünk, adj örömük mellé elegendő erőt, bölcsességet, türelmet és szeretetet, hogy akit ajándékul nekik adtál, neked nevelhessék. Úgy vezesd a közös életük minden lépésében őket, hogy a szülői hivatás nehézségei és örömei között egyaránt mindig hálásak lehessenek a gyermekért. Az ő gyermekük életútját a te akaratod szerint hittel és bizalommal terelgessék, és a keresztségben tett fogadalmuknak megfelelően azt szent lelked által segítség egészen, amíg hozzád nem érkezik. Így hallgass meg könyörgésünket. Amen. Izabella, kereszteleken téged az Atyának, Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. A kegyelmes Isten cselekedje, hogy ez a gyermek növekedjék testben, lélekben, hitben és szeretetben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Ti pedig, szeretteim, erősödjetek meg abban a reménységben, hogy tiétek Isten ígéretei és a ti gyermeketeké, akit elhívott magának az Úr, a mi Istenünk. Amen. Gyülekezet, foglaljon helyet. Igehirdetésre készülve a gyülekezet a 341. dicséretet énekelje, ami így kezdődik: Úristen, kérünk tégedet. Örvendező gyülekezet, bizonyságtételem alapigéjét két helyről szeretném felolvasni. Az egyik hely János által írott evangélium első fejezetének 38. és 39. verse. Ott ezt találjuk leírva. Jézus megfordult, és megszólította őket, amikor látta, hogy követik őt: mit kerestek? Ők pedig ezt válaszolták: Rabbi, ami azt jelenti mester, hol van a lakásod? Ő így szólt: jöjjetek és meglátjátok. Elmentek tehát, meglátták, hol lakik, és nála maradtak. És még egy igét szeretnék hozzáolvasni az apostolok cselekedeteinek könyvének 17. fejezetéből, a 26. és 27. versből. Pál apostol írja a korintusiaknak: az egész emberi nemzetséget is egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén. Meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent, hát ha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs is messze egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Eddig Isten felolvasott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, kezdő énekünkben, a 42. csodálatosan szép zsoltárunkban a szomjúhozó szarvasról énekeltünk, amely elindult megkeresni azt a bizonyos, friss vizet hozó, hűs vízzel tápláló patakot, a szomjat oltó vizet. Ugyan nem írja az ige vers, de azért megfigyelhető, hogy a szarvas nem csodálkozik azon, hogy forrásra talál, sőt, teljesen magától értetődőnek tartja, hogy ott van a víz. Hiszen ha létezik a szomjúság egyfelől, akkor léteznie kell a víznek is, mint szomjoltónak. Éppen ilyen ösztönszerű jogosítványa van magának az embernek is arra, hogy a körülötte lévő teremtett világot a maga kiegészítésének, lénye folytatásának tekintse. Ahogyan a falusi baromfi udvar tyúkja örök kapirgálásra született, úgy az ember is szenvedélyes örök kereső kutató, ebből fakad, adódik előrehaladása, részben az eredményeinek, fejlődésének az áloga is. Általában talán nehezen veszük észre, de mégis a dolgok egymás számára vannak teremtve, az egész mindenség egymást átitató részecskék rendszere, ahol az elemek, az apró kis részek egymást önkéntelenül is kiegészítik, sőt, gyakran észrevétlenül, felfedezetlenül egészet alkotnak. Például egy adott mennyiségű kőszikla, vagy hópehely és fenyő együtt egy nagyon szép alpesi tájat adhatnak elénk. De mi csak a tájat látjuk, soha nem a sziklát elemeiben, soha nem a fát szilánkjaiban, soha nem a hót pejhelyében. Az átlag szemlélő nem mindig megy a dolgok mögé, elfogadja úgy, ahogy van. Azok közé tartozom, akik vallják, hogy a világ megismeréséhez nem elég csupán az elemző értelem, kell hozzá ott legbelül az a szomjúhozó lélek is, amiről énekeltünk. A Máté által írott evangéliumban olvassuk a hegyi beszédben, hogy boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, és ez a szó elbírja az Isten előtti alázatban kutatók által befogható valódiságot, eredetiséget, isteni szándékot, az isteni lényeg megismerését, az igazságot. Mert aztán ők megelégítettek. Igen, a szomjúhozók megelégítettek. Igen, kereső az ember, szomjúhozó az ember, de mit is jelent ez? Azt, hogy magában hordozza a testben élés ösztönét, a lélek megújulására való vágyat, az életlendület folytatását, a teremtési program megvalósulását. Vegyük észre, hogy hogyne volnánk kereső emberek, amikor ez a világ, és benne talán mindaz, ami körülvesz bennünket, ahogy hozzánk ér, ahogy hozzánk tapad, az érintésével izgat, provokál, új és újabb impulzusokat ad nekünk, ahogy az ásványi sokban gazdag talaj ösztökéli a magot, hogy hajtsd ki, csirázd ki, növeked, serkenj, négy nagy fává. Nem hagy bennünket békén, nem hagy bennünket nyugalmi állapotban. És ez így van jó. Talán így első hallásra csak egy ősi emberi ösztönképe körvonalazódik elénk, ami magával vonszolja az aki keres, az talál közmondás igazságát. Pedig itt sokkal többről van szó. Amit az ember ösztönösen érez és tapasztal, a teremtési rend egysége az, az az egész, a teljesség után való vágyakozás nem csupán anyagi dolgok tekintetében tapasztalható meg, hanem másban is. A létezésnek ez a rendszere átnyúlik az anyagi világból teljesen a szellemi, a lelki világba is. És ez így van jól. Mindenkinek meg kell keresnie, meg kell találnia a hiányzó lényét, mert erre nagyon nagy szükségünk van. Úgy egészülünk ki, úgy nyugszunk meg, úgy lesz békességünk. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, lelkében pedig kárt val, mondja Jézus, mert igaz az, hogyha az én bátorságom gyávaság, ha a büszkeségem kábaság, ha a szeretetem csupán csak önzés, az örömöm csak érzékiség, ha a hitem csak egy puszta álmodozás a semmiről, akkor egy tántorgó, tétova lélek, egy mindenféle kiszolgáltatott ember vagyok, akit bármelyik szél odahajt, ahova ő gondolja. Isten nem ezt a programot szánta teremtőként az ő teremtményének, az embernek. Ne elégedjetek meg azzal, ami a szemetek előtt van, azt mondja. Ne azzal foglalkozzatok csak, amit láttok, amit megtapintotok. Keresétek az Istent, hát ha kitapinthatjátok és megtaláljátok, mondja Pál. Ezzel búzdítak a korintusi gyülekezetnek, abba a bizonyos templomába, ahol az ismeretlen Istennek állítottak szobrot, beszédet mondva, ezt mondja a pogány korintusiaknak, keressétek az Istent, és kitapinthatjátok, megtalálhatjátok. Keressétek a kiegészüléseteket, keressétek az Isten országát. Elénk állítja Jézus a gazdag ifjút, akinek megvolt mindene, mégis valami egészen mélyről, elemi mélységből jövő fundamentális fogyatékossága volt, belülről gyötörte és emésztette ezt a fiatalembert. Azt mondja, vajon mi hiányzik még az életemből, Uram? Miért nem vagyok teljes? Miért nem nyugszom meg? Miért nem alakul úgy az életem, hogy csak öröm, békesség? Miért szomjazik még a szívem és a lelkem? Hiszen mindent megtaláltam, mindent elértem, minden az enyém. Mégis a lelkem sóvárog, nyugtalan, céltalanul röpköd. Jézus, mondd meg nekem, őszintén, mi az én bajom? Mit válaszol Jézus ennek a keresőnek? Az a bajod, hogy nem vagy az enyém. Nem találtál még meg engem. A te életed egyedül Jézus Krisztusban lehet teljessé. Az ember, mint teremtmény, csak a teremtőjével lehet teljes. Csak vele alkothat egészet. Ti ő benne vagytok beteljesedve, olvassuk az igében. Augustinus néhány száz évvel később aztán meg is fogalmazza ezt olyan szépen a maga számára, amikor azt mondja, hogy nyugtalan az én lelkem, Uram, amíg te benned meg nem nyugszik. Így van. Bevalljuk, vagy nem akkor is. Mindenkinek meg kell találnia a hiányzó lényét, de ehhez nem valami fizikai, erkölcsi erőfeszítése van szüksége, mert akkor csak önmagáig jut. Nem önmagamat kell megtalálnom, abból csak egy önmegvalósítási törekvés lesz, hanem ami belőlem hiányzik, azt kell megtalálnom. Aki a békességem, a tisztaságom, a szeretetem, az egész lényem, életem forrása, akiért érdemes mindent előről kezdeni, akiért érdemes minden kárnak és szemétnek ítélni, ahogy Pál mondja. A gazdag ifjú erre nem volt képes. Inkább ragaszkodott ahhoz a részhez, amely nem az Isten előtti tökéletesség irányába vitte őt, hanem felborítja a teremtési elrendelést és eltávolította az örökkévaló Istentől. Ragaszkodott a látható világhoz. És kétkedőn latolgatva, boncolgatva Isten dolgait magára maradt, bűneivel és minden nyomorúságával együtt. Hallottuk itt a 15. KT kérdés feleletet. Kiben kell a szabadítót keresnünk? Kiben kell megtalálnunk a közben járót? Hol van nekünk valódi szabadságunk? Hol teljesedik ki a mi életünk? Mi a mi megmentésünk? Borzasztó látni a gazdag ifjú történetében, hogy ez az ifjú valójában megtalálta a szabadítót. Nem csak megtalálta, megadatott neki, hogy szemtől szembe állt Jézus Krisztussal. Beszélt vele. Aztán, mikor a beszélgetést befejezték, hátat fordított és elment. Nem állt be azoknak a sorába, akik lelkileg Jézus Krisztussal összekapcsolódva, a teljességet megtalálva ő benne így éltek. Akik Pál apostollal együtt a feltámadott Krisztussal történt találkozásuk élményét úgy írják le, mint egy páratlan nyereséget, amit nem lehet kiradírozni a szívből és a lélekből, amelynek ereve elviszi őket egészen a sírig, és készen kereszthalált halni azért a Krisztusért, aki értük is meghalt. Mert ez a kereső ember célba érkezése. Ez a fajta találkozás. Ha ez nem történik meg, akkor nem találtuk meg őt. Akkor valahogy elmentünk mellette. Lehet, hogy hallgattuk, lehet, hogy találkoztunk vele, de nem értettük meg az ő szándékát, és nem lesz az életünk teljessé. Olyanok leszünk, amilyenni nem akarunk válni. Éppen ezért a mi igyekezetünk hasonló, mint Pálé. Mint aki megértette, hogy magában gyarló, de Krisztus által tökéletessé tud lenni. Magamba vádlott vagyok és bűnös, nyomorult ember, de Krisztusban fedhetetlenné válik az én életem. Ezért hívjuk megváltónak Jézusunkat, a bűneinkből kiváltónkat, aki eltörölt minden adósságunkat, mert fölvitte azt a keresztfára. Akiket Jézus Krisztus megszabadított, azok valóban szabadok lesznek, és megélhetik a mindennapjaikban az Isten fiak szabadságát, békéjét már itt a földön. Ezt a nyugalmat keresi valójában minden ember idelent. De vajon megtalálja-e? Élt egyszer egy öreg király óriási gazdagságban, de érezte az idő előre haladtával, hogy az élete a végéhez közeledik, és végigfutott benne, hogy mi lesz ezzel a csodálatos birodalommal, amit ő felépített, ha majd ő elmegy. Hogyan fogja ezt a birodalmat megvédeni, ápolni, tovább bővíteni az ő tapasztalatlan gyermeke? És a nehéz, gyötrő gondoktól vezérelve, így szólt az ő fiához, maga elé rendelve. Fiam, nekem már leáldozóban van az életem. De látod, sokféle ellenség acsarkodik újra és újra a mi országunkra. Tudd meg, hogy nyugodtan halnék meg, ha biztonságos jövőt látnék. Ezért arra kérlek, menj el az országot, járd be, menj és építsd meg a megmenekülés, a szabadulás és a jövő útját, mert úgy szeretnék meghalni, hogy látom, hogy van jövő. A királyfi apja parancsára elindult az országba az ő embereivel, felmérte az országot, annak gyengebb pontjaira, az ország határakra erős várakat, magas falakat építetett. És aztán a hosszú munka után visszatért az édesapjához, a királyi palotába, és amikor az apja előtt beszámolt mindarról, amit ő megcselekedett büszkén és bátran, hogy felkészült szinte minden eshetőségre kiterjedő biztonsággal, minden intézkedést végrehajtott ahhoz, hogy az ország nyugodtan aludjon, akkor az apa nyugtalanul hallgatva őt így szólalt meg a végén, amikor befejezte: nem erre gondoltam, fiam. Nem erre gondoltam. Azok a falak és erődök nem fognak megvédeni téged. Az ellenség családsága az átmegy a falakon. Neked az emberek szívében kell megtalálva őt, menedéket találnod, országhatáron belül és kívül. Neked másút kell építkezned. Ez az építkezés azonban nem téglából, kőből és martelból áll. Menj el az emberekhez. Nyedd el a szívüket, a barátságukat, a szövetségüket, a szeretetüket, és a tiszteletük meg fog védeni téged. És ez a fiú újra útra kelt, sok-sok erőfeszítésében, sok-sok tárgyalásába, fáradtságába került ez az új út, de mégis elérte a megmaradás útját. Amikor apja meghalt, a fia békességgel kormányozta tovább ezt a szép birodalmat, élete végéig fejeződik be a történet. Csak egy egyszerű történet. Vajon Pál apostol nem ebből az atyai gondolatból fakadóan próbálta ezt a korintusi gyülekezetet arra felé terelgetni, hogy keressétek és meg fogjátok találni, meg fogjátok tapintani, a tiétek lehet. Ezért buzdít Pál. Ez az életprogramja, ez az ő célja, hogy mindenki megismerhesse lényeg kiegészülését Krisztus által. Mert élhetünk, ahogy akarunk. Bebiztosíthatjuk magunkat többféle módon is, de megmenekülést tudjuk, hogy egyedül a keresztfán megfeszített és harmadnapon feltámadott Jézus Krisztus adhat, akinek ereje soha nem a falakban, a kamatbetétekben, az ingóságokban vagy ingatlanokban van, hanem az örökkévaló isteni mi voltában. Az örökkévaló isteni mi voltában, és megkönyörülvén rajtunk, megváltónká lett, vállalva érettünk bűneinkért a kereszthalált, éppen ezért nincs számunkra se más út, béküljünk meg vele. Így tanít Jézus is bennünket, keressétek először az Isten országát, és a többi majd ráadásul mind megadatik néktek. Vagyis keressétek először a magatok lelki kiegészülését Krisztusban, mert ez a többlet az, amivel az Úr Jézus a kereső ember tekintetét a földre, a mennyre irányította, és a keresést imádsággá változtatta a szívekben. Hiszen az imádság az út az egy szükséges dolog felé. Ez a legjobban járható út. Gyakoroló az imádságot, tudva, hogy bárhol is vagyunk, bármilyen helyzetben is, Isten mindig csak egyetlen egy imádságnyira van tőlünk, és ha ezen az úton közeledünk hozzá, oda fogunk érni, és meg fogjuk találni őt. És megtalálva őt, kivetítődik a messiási arc haloványrajza küzdelmeink, vivódásaink éjszakáinak vásznára. Hiszen az imádság az emberi kozmikus lényének a sugallata. Úgy keletkezik, hogy az ember szívén áthalad a kiegészülés törvénye, és ott legbelül a szívünkben, a belül folyt harcokban, az élet kohójában ez a kiegészülés törvénye átalakul háladó zsoltárá, Isten magasztaló dicséretté. A keresztény ember az az ember, aki rájött az ő csonkaságának, megmaradásának megoldására Isten kegyelme által, és a gazdag ifjúval ellentétben kész visszafordulni, és újrakezdeni egy jónak hitt, de elrontott életet. Bizony fáradtságos, keskeny utas küzdelmei között is átadott szíve mélyéről, Krisztusban kiteljesedett földi életében is boldogan tudja énekelni. Jézus, én bizodalmam, én megváltom életemben, benned van nyugodalmam, nem kell senkitől sem rettegnem. Miért? Mert megtaláltam a szabadítómat, a valóságos, mindenható, örökkévaló Istent. Szomjúhozó lelke, mint a szarvas, a hűs patak vizénél felődül ő nála, és teljes békességem lesz. Éppen ezért záró gondolatként azt kívánom, hogy adja meg a mi Urunk Jézus Krisztus, hogy a keresésünk ehhez a célhoz juttasson el bennünket, hiszen így nyerhetünk teljes békességet, örömöt és nyugalmat a legnehezebb élethelyzetekben is. Egyben arra kérem a gyülekezetet, velem együtt hordozzuk imádságban mindazokat, akik vágyakozva keresik még ezt a friss forrást, hogy meg is találhassák azt, ami Urunkban, a Jézus Krisztusban. Így legyen. Amen. Most pedig csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük, drága mennyei atyánk, hogy arra buzdítasz bennünket, hogy keressünk, zörgessünk, minden áron téged akarjunk lankadatlanul. Ismered az ember lényét, ima életének mulasztásait. Mi mindent megpróbál ahelyett, hogy eléd borulva őszinte szívvel téged dicsérjen és téged magasztaljon, hogy odahozza nyomorult énjét eléd. Arra kérünk, őszintén hajlítsd hozzád kihűlő szíveinket, irgalmasan beszélj a mi lelkünkre, láttasd meg velünk, hogy mindaz, ami nem hozzád visz közel, felölli maradék erőnket, kimerülve összeroskadunk, és úgy járunk mindenkinek, nincs élő reménysége. Éppen ezért arra kérünk, Urunk, hogy éleszd fel hitünk lángját, add újra nekünk szent lelket tüzét, és azt a látást, ami segít túllátni e vakító látható világ hamis csalogatásain, és kiteljesedhet a te láthatatlan országod gazdagságában mindvégig. Így könyörgünk a gyülekezet kicsinyeiért, a gyülekezet nagyjaiért, a gyülekezet házasságaiért, családjaiért, betegeiért, időseiért, az egyedül élőkért és az özvegyekért. Így hordozzuk előtted imádságban, Urunk, egyházunk és népünk megújulását, jövőjét. Add, hogy minél többen megtalálva téged, kiteljesedett életet élhessenek te benned. Urunk, hadd kérjük, hogy a ránk következő hét napjaiban irgalmaddal segítsd és vedd körül életünket. Hadd éljük át a lehetetlen helyzetekben is mindenható voltodat, és hadd maradjunk háladó szívvel hűséges gyermekeid. A Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen. Mondjuk el közösen az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadja a gyülekezet fennállva az áldást. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr szent akarata. Amen.
Kedves testvérek, egy ének verset mondjunk el, a 357. dicséretünk második versét, és az énekvers eléneklése után Mészáros László lelkész testvérünk összefoglalóan néhány gondolatot elmond nekünk a tábori lelkészi szolgálatról. De én magam abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ismerem ezt a szolgálatot, hiszen magam is 7 évig szolgálhattam közösségben, aztán onnan vezetett ide az én utam a testvérek közé, de azt gondolom, hogy az átlag ember, gyülekezeteink tagjai nem sokat tudnak erről a szolgálati ágról, erről a misszióról. Most tehát énekeljük ezt a dicséretünket, a 357. dicséretünk második versét. Jézus, én megváltóm él, én is látom az életet.
Szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet. Ígérem, hogy nem fogok visszaélni a bizalmukkal és az idejükkel legfőképpen, de mégis arra kaptunk felkérést a nagy tiszteletű úrtól, és ennek nagyon szívesen teszünk eleget minden egyes alkalommal, hogyha a gyülekezetekbe meghívnak bennünket, így most az önök gyülekezetében is, hogy vallást teszünk arról, hogy mit csinálunk mi a katonák között. Hogy nem öncélú a mi tevékenységünk, gyakorlatilag ugyanarról szól, mint a gyülekezetekben. Kicsit hangosabban. Jó, megpróbálom. Köszönöm. Talán így jobb? Nem szeretnék nagyon visszamenni az időbe. Engedjék meg, hogy csak 94-től beszéljek a tábori lelkészi szolgálatról, tehát a múlt évszázad és az azt megelőző századokról nem szeretnék most szólni, az idővel így gondoltam, jobban tudok gazdálkodni. Tehát röviden arról, hogy jött létre a tábori lelkészi szolgálat 1994-ben. A rendszerváltás után felmerült az az igény az egyházakban is és más szervezetekben is, hogy újra alakuljon meg a tábori lelkészi szolgálat, és elkezdődött egy hosszú társadalmi kibeszélő sorozat az egyházak és a honvédség keretei között, aminek az lett a következménye, hogy 1994-ben létrejött egy kormány megalapodás, ennek a folyamánya, vagy teste töltése lett a tábori lelkészi szolgálat. Ez a lelkészi szolgálat akkor 17 fővel indult el protestáns részről, de hogy kicsit még visszábugorjak, egy tábori lelkészi szolgálat jött létre, három szolgálati ággal. Katolikus tábori lelkészi szolgálattal, protestáns tábori lelkészi szolgálattal és a zsidó rabbinátussal. A katolikus magában foglalja természetesen a görög keleti egyházat is, a protestáns tábori lelkészi szolgálat pedig az evangélikus és a református egyházakat foglalta, és mai napig foglalja magában. A zsidó felekezetről annyi bővülés van, hogy most már két zsidó felekezet mondhatja magáinak ezt a szolgálatot. Említettem az elején, hogy 17 fővel indult ez a szolgálat protestáns részről. Ma sajnos nem mondhatjuk el ezt a számot, nem vallhatjuk magunkénak. Ma mindösszesen 10 protestáns tábori lelkész szolgál Magyarországon, illetve abban az országban, ahol éppen magyar katonáink missziós szolgálatot látnak el. Ebben a szolgálatban 8 református és 2 evangélikus lelkipásztor szolgál. Ezzel nagyjából érzékeltetem, és szerintem mindannyiuk számára, hogy egy országos feladattal megbízott szervezet vagy szolgálat milyen nehezen képes ellátni ezt a feladatot. Mert nagyon-nagyon sok helyen kell helytállni, nagyon sok feladatban kell részt vennünk, és ez természetesen nem mindig elsősorban lelkészi szolgálat. De erről majd a végén szeretnék kicsit bővebben beszélni. Csak hogy lássák a testvérek, hogy jelen pillanatban hol tudunk jelen lenni Magyarország területén. Felsorolásképpen elmondanám, hogy jelen pillanatban Budapesten 4 tábori lelkészi szolgálat, tábori lelkész szolgál. Elsőként említem meg püspök urat, aki vezeti a püspöki hivatalt. Neki van egy evangélikus helyettese. Ez mindig úgy működik, hogyha a püspök református, akkor a helyettese evangélikus. Hogyha evangélikus püspök van, akkor a helyettese református. Aztán van egy titkárunk, egy püspöki titkár, akinek sajnos bokros teendői mellett még egyéb más lelkészi szolgálatot is el kell végezni. Talán most a szolgálatunknak az egyik legleterheltebb szolgatársáról beszélek, de reménység szerint az ő élete is, mondhatom így, püspök úr, hogy talán 1-2 hónap múlva könnyebbé fog válni. És a negyedik, aki még Budapesten szolgál, lennék én, aki nem kizárólag Budapesten tevékenykedek, hanem az a helyzet a protestáns tábori lelkészi szolgálat, hogy az ország ketté van osztva. Van egy kelet-magyarországi esperesség, és van egy nyugat-magyarországi esperesség. Tehát én Budapesten élek, és a szolgálatom nagy részét valóban Budapesten végzem, de a kelet-magyarországi alakulatok, katonai szervezetek, lelki gondozói munkájának a felügyelete is hozzám tartozik. Úgy szoktuk hívni mi esperesek magunkat, hogy mi vagyunk a szolgálat segédmunkásai. Sok olyan helyőrségbe is el kell menni, ahol nincs önálló lelkészünk, és mi vagyunk ezek a réskitöltő lelki pásztorok, akik igyekszünk azokra a helyekre is eljutni, ahol szintén nagyon sok katona szolgál, de számarányában nem annyi, mint például egy debreceni, vagy egy hódmezővásárhelyi, vagy szolnoki laktanyában. Itt is több száz emberekről beszélünk, ezeknél a kisebb alakulatoknál is. Tehát őket is megilleti ez a fajta lehetőség, hogy a lelkipásztornak a segítségét igénybe vegyék. Nagyon-nagyon sok alakulatunk van, akik nem vehetnek részt abban a feladatban, hogy önálló lelkésszel rendelkezzenek. Ez sajnos nagy szívfájdalma a mi szolgálatunknak is, de talán önök előtt is ismert, hogy az ország gazdasági teljesítő képessége. Mi legtöbbször ezt a választ kapjuk a kérdéseinkre, most ennyit tesz lehetővé. És ezt nekünk is tudomásul kell venni, hogy ezekkel a számokkal kell dolgoznunk, és nem csak, hogy dolgoznunk, hanem emellett még minőségi munkát is kell, hogy végezzünk. Ezen szorgoskodunk, és ebben próbálunk helytállni minden szolgatársammal együtt. Talán a váza, amit így el akartam mondani ennek a szolgálatnak, ennyi lenne, és amit sokkal fontosabbnak érzek, meg amiért ebben a lelkipásztori szolgálatban végzem a szolgálatomat, arról egy kicsit, hogyha megengedik, még beszélnék. Ez pedig a lelki oldala, ami miatt én ezt a szolgálatot fontosnak érzem, és fontosnak tartom. Ahogy az elején említettem, mi tábori lelkészek, ugyanolyan lelkészek vagyunk, mint a gyülekezeti lelkészek. Mikor a tábori lelkészi szolgálat megalakult, akkor nem voltak külön tábori lelkész képző intézmények, ahol a specifikus szolgálatra felkészítették a lelkész kollégákat. Tehát ugyanabból a teológiai végzettségből indultunk mi is, mint a gyülekezeti lelkipásztorok. Természetesen voltak katonai képzések, amelyeken részt kellett nekünk is venni, és ezekben igyekeztünk helytállni. Talán mondhatom is azt, hogy sikerrel is. És ennek a feladatkörnek, amit most tábori lelkészként végzünk, személyes benyomásaimról tudok a leghitelesebben beszélni, azt gondolom, a legfontosabb része az, hogy mi elsősorban lelkigondozói lelkipásztorok vagyunk. Amikor a tábori lelkészi szolgálat létrejött, ennyit talán még hozzátennék az előző részhez, akkor három fontos szempontot határoztak meg a számára, az, hogy legyen tábori lelkész minden laktanyában, hogy legyen tábori lelkész minden katonai tanintézetben, és hogy legyen tábori lelkész a katonai egészségügyben. Aztán ehhez csatlakozott egy negyedik szempont, amiről mostanában nagyon sokat hallunk, ez pedig a misszió kérdése, ami talán fogalmazhatok így, hogy ma már felzárkózott szinte az első helyre. Az egyik legfontosabb feladata a Magyar Honvédségnek ma az, hogy a missziói szerepvállalásban minél jobban, minél inkább képes legyen helytállni. Az előbb említett lelki oldal, amihez én szeretnék csatlakozni, talán a legkifejezőbb módon a missziókban nyilvánulhat meg a lelkészi szolgálatunkban. Ma már el kell mondanunk azt, hogy ma egy katona kimegy külszolgálatra, misszióba, akkor azt a missziót neki szabadság nélkül kell letöltenie. Ami sokszor 6-7, de volt már rá precedens, hogy 8 hónapot is jelent. Családos emberekről beszélünk, és most nem csak a tábori lelkészekről, hanem magukról, a katonákról is, akik ugyanazt a súlyt, ugyanazt a terhet cipelik, hogy távol vannak a családjuktól, távol vannak a szeretteiktől, és nehezen tudják ezeket a terheket egyedül hordozni. Tapasztalatból mondhatom, magam is 4 misszión vagyok már túl, 2 balkáni misszió van a hátam mögött, és 2 afganisztáni misszió, ahol olyan igénybevétel van a mindennapok során, amiben nem könnyű helytállni. És ezek a harcedzett fiatal emberek, akik nem csak férfiakból állnak természetesen, hanem nőkből is, mert erre is van példa, a teljesítő képességük határán dolgoznak nap mint nap, és emellett hordozzák még azokat a lelki terheket, hogy a család távol van, hogy hiába van vége a munkaidőnek 4-kor, 5-kor, 6-kor, kinek mikor, nem mehet haza a családjához. És nagyon-nagyon nagy dolognak tartják maguk a katonák is. Most egy kicsit ez úgy tűnik, hogy én a saját mundéramat, vagy a saját lovamat dicsérem, de tényleg higgyék el a testvérek, hogy így van. Ezek a katonák, ezek nap mint nap folyamatosan, mondhatom azt, hogy szinte folyamatosan jönnek a lelkészhez. És sokszor éjszakában menő beszélgetések történnek. Olyan problémákról, amiben sok esetben ott a helyszínen nincs módunk segíteni, de sok esetben igenis van segítség. A legnagyobb segítség az, hogy akár együtt is ott, ahol vagyunk, abban a lelkész irodában le lehet borulni a mindenható Isten elé, és el lehet mondani azt a szörnyű helyzetet, amiben éppen az a család, vagy az a katona éppen van. És ennek a óriási lehetőségnek az elejében nem szabad kételkednünk. Magam is többször megtapasztaltam, sokszor tényleg olyan helyzeteket engedett Isten megélni, amikor katona bajtársunkat is ott kellett hagynunk Afganisztánban. Én pont abban az időszakban voltam kint, amikor a 2 tűzszerész katona meghalt. Tehát, hogy ennek a lélektani vetülete, vagy a lelki oldala, amit ott abban a táborban a katonáink átéltek, az azt gondolom, hogy így hírértékben is önmagáért beszél, de amikor ezekkel a fiúkkal le tudtunk ülni rögtön, a sajnálatos esemény megtörténte után, és elkezdtünk beszélgetni arról, hogy miért történhetett, mert természetesen ilyenkor a miért kezdetű kérdések következnek, akkor még inkább átéltem én magam is lelkipásztorként, hogy mennyire kicsi az ember, és hogy mennyire rászorulok a mindenható Isten kegyelmére. És folyamatosan ezért imádkoztam, hogy adjon bölcsességet, adjon erőt, hogy ezeknek a fiúknak úgy tudjak vallást tenni arról a Jézus Krisztusról, aki az én életemet is megváltoztatta, aki nekem is nap mint nap erőt ad ahhoz, hogy helyt tudjak állni, és hogy ne csak a külsőmben tudjam mutatni azt, hogy erős vagyok, hanem érezzék meg, lássák meg, hogy én elsősorban nem külsőleg vagyok erős, hanem a lelkemben. És pedig azért, mert abban a Jézus Krisztusban kapaszkodom, akiről igyekszek nekik is nap mint nap vallást tenni. És ahogy teltek a napok, egyre több beszélgetésen voltunk túl, és ők maguk is érezték, hogy itt ezek mögött, a szavak mögött valóban olyan hatalom van, amivel ők még nem találkoztak. És elindult az ő életük is egy olyan irányba, Istennek hála, ami csak ámulattal és csodálkozással tölt el ma is engem, mert sokuk a mai nap, már így mondhatom, hogy különböző gyülekezeteknek tagjai lettek Magyarországon, vasárnaponként rendesen templomos emberekké lettek. Olyan emberekről beszélek, akik addig még a templomnak a közelébe sem kerülhettek, és ma gyülekezetben járó, és ami még fontosabb, hadd fogalmazzak így, hogy hitben járó emberekké lettek. Ez az Isten csodája, ez az Isten titka. Tehát mi tábori lelkészek, lehet, hogy a küllemünkben egy kicsit eltérünk a gyülekezeti lelkipásztoroktól, de a lelkünkben ugyanazok az emberek vagyunk, és ugyanazért a legfontosabb jóért küzdünk, azért a célért, amit Jézus Krisztus bízott ránk, hogy az evangéliumot vigyük azoknak az embereknek, akik éppen katonaruhában végzik a mindennapi szolgálatukat. És Istennek hála, azt tapasztaljuk, hogy egyre több ilyen katonánk van, egyre többen vagyunk azok, akik felvállaljuk nyíltan a Honvédség keretein belül, hogy Istenhez tartozunk, hogy Jézus Krisztus a mi megváltunk, és hogy az ő erejében bízva, az ő segítségében reménykedve végezzük a napi feladatainkat. Engedje meg a gyülekezet azt, hogy arról ne beszéljek, mert tudom, hogy biztos sokuk fejében kérdés az, hogy mit keres a magyar katona Afganisztánban, meg mit keres egyéb helyeken. Most engedjék meg, hogy erről ne beszéljek. Van róla véleményem, de nem azért nem teszem ezt, mert különösebben bármilyen előítélet lenne bennem jobb vagy bal irányba. Természetesen nem, hanem nem így tekintek a katonára. Én magam elsősorban. Számomra az a fontos, hogy Isten oda helyezett valahova, és azzal a céllal tette ezt, hogy ezeknek az embereknek lelki igénye fog keletkezni. És az eddigi tapasztalataim azok abszolút erről győznek meg. Én soha nem szeretnék egy missziót sem ellenezni, sem pedig igazolni. Isten nem ezt bízta rám. Azt bízta rám, és azt gondolom, ezt mondhatom mindannyiunk nevében, akik tábori lelkészként szolgálunk a Magyar Honvédségben, hogy Isten azt a feladatot bízta ránk, hogy azzal a valakivel, annak a nevével járjunk közöttük nap, mint nap, aki egyedül képes akár katonának, akár civilnek, bárkinek ezen a földön olyan reménységet és olyan jövőt készíteni, amivel érdemes egy földi emberi életet leélni. Röviden ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm, hogy figyeltek rám, és hogy meghallgattak. Én is Isten áldását kérem a gyülekezetre. Figyeljenek egymásra, hordozzák egymást imádságban, mert higgyék el, hogy ennek van talán a legnagyobb ereje. Köszönöm még egyszer.
Nagyon szépen köszönjük a tájékoztatást, és talán annyit hadd mondjak még röviden az elhangzottakhoz, hogyha valaki úgy érzi, hogy hát mindenképpen meg szeretne tudni dolgokat, amiket most nem hallott, annak azért lehetősége van Isten tisztelet után, akár püspök úrtól, akár esperes úrtól nyugodtan kérdezni. Úgyhogy ne menjünk úgy el, hogy valami nagy kérdés feszül bennünk, mert itt vannak, tudnak rá válaszolni. Egyúttal szeretettel köszönöm az ő közöttünk végzett szolgálatukat, és köszöntjük püspök úr feleségét, köztünk lévő gyermekeit, és Isten áldását kérjük mindannyitokra, a Fehérvár csurgói gyülekezetre, az ottani testvérek felé tolmácsoljátok köszöntésünket. Kedves testvéreim, most visszatérünk a nagy hirdetésekből az igéhez, mert mégiscsak az a legfontosabb, hogy azt vigyük el szívünkben, lelkünkben, magunkkal, és ebben segít bennünket egy dicséret éneklés, a 466. dicséretünket keressük ki, a 466. dicséretünket mind a négy versével énekeljük, rád tekint már hitem, megváltóm, Istenem. Kint már hitem meg.
megváltom Istenem a Golgotán, halt könyörgésemet, és vedd el vétkemet, mostantól hadd legyek tiéd csupán. Szívemet töltse be kegyelmed ereje, buzgósággal meghaltál érettem, add szívem életem, te írted ékessen forró lánggal. Ha elfogultam on félelem s fájdalom,